Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Nemzetközi Valutaalap szerint a magyar gazdaság növekedése az uniós rangsor élmezőnyében lehet jövőre, jelentette ki a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta a budapesti uniós pénzügyminiszteri csúcsra meghívott előadóként érkező Krisztalina Georgievát, az IMF vezérigazgatóját. Varga Mihály kiemelte, a Valutaalap is támogatja a magyar EU elnökség azon célkitűzését, hogy az unió fokozottabban segítse az adósságkezelésben az alacsony jövedelmű, a migrációt tekintve jellemzően küldő országokat. Komoly esélyt lát az érzékelhető bérnövekedésre a miniszterelnök a következő 2-3 évben is, Orbán Viktor ezt a Kossuth Rádióban mondta el. Magyarország gazdasága egy nagyon nehéz időszakon már túl van, és egy nekilendülés küszöbén a konjunktúra kapujában áll, fejtette ki. A gazdasági növekedésünk az unió átlagát meghaladja, ebből a szempontból jól állunk, az infláció lassan 3% alá esik, illetve odaszorítják vissza, ami szintén jó. A magyar beruházási mutató is jobb, mint az uniós átlag, utóbbi 20%-a, miénk 23%. Magyarország érdeke a gazdasági semlegesség és nem a blokkosodás, jelentette ki. Az ukrajnai háborúról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a világ normális gondolkodású része mindig is békepárti volt, azt kellett elindítani a béke missziójával, hogy a nyugatiak is elkezdjenek gondolkodni ennek lehetőségéről. A békemisszió ezt a gondolatot elindította, hiszen óriási vitát kavartunk Európában. Az akció nélkül ilyen el sem indult volna, értékelt. Akármit csinál Brüsszel, Magyarország nem lesz bevándorló ország, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, Magyarország 2015 óta, amikor a migránsválság tetőpontra jutott és az invázió megindult, azt mondja, a külső határokat meg kell védeni, ezért nyavajgás és önfelmentés helyett vett egy nagy levegőt, felépítette a kerítést és megfogta a migránsokat. Hangsúlyozta, az EU-nak nem megbüntetni kell Magyarországot, hanem ki kell fizetnie azt a nagyon jelentős összeget, amibe eddig a határvédelem került, és pénzt kell adni, hogy ezt a munkát folytathassuk. Mandátumot kapott a kormánytól Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter, az Európai Bizottsággal való tárgyalása a Magyarországot elmarasztaló 80 milliárd forintos migrációs bírság ügyében. A miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfó hangsúlyozta, a cél egy kompromisszumos megoldás. Emellett Brüsszeltől a 2 milliárd eurós határrendészeti költségek megtérítését is kérik, ismertette Gulyás Gergely. Munkáshitelt vezet be legkésőbb jövő januártól a kormány, a végleges döntés október végéig várható. A lépés azokra vonatkozna, akik már 17-18 éves koruktól dolgoznak, és nem jogosultak diákhitelre. Júliusban az ipari termelés volumene 1,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel több munkanap volt, mint 2023. júliusában. A feldolgozóipari alágak közül 7-ben nőtt, 6-ban viszont visszaesett a termelés. Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 6,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a KSH. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,8%, az egyéb építményeké 10,6%-kal csökkent. Az építőipar 1%-kal nagyobb termelést tudott felmutatni a júniusinál. A kormány megnégyszerezte a gyermekétkeztetésre fordított összeget, idén már több mint 130 milliárd forintot fordítanak erre, még 2010-ben 30 milliárd volt a keret, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kifejtette, kiemelten fontos, hogy minél szélesebb körben biztosítsák az egészséges, változatos ételeket a gyerekeknek, ezért 2010 óta bővítették a kedvezményes vagy ingyenes étkezésre jogosultak körét, és időben is kiterjesztették a lehetőségét, így már az őszi, téli és tavaszi szünetben is igénybe lehet venni azt. Tovább csökkent tavaly a munkabalesetek száma, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint ez a kormány által kialakított munkavédelmi szabályozási környezet hatékonyságát mutatja. A halálos esetek száma is immár 3 éve folyamatos csökkenést mutat. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően borult lesz az ég, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Ahogy most éjjel, majd a következő estétől is nagy mennyiségben várható eső, sokfelé viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik a levegő, 15-16 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk majd. Híreinket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A műcsarnokban látható Csete György és felesége Csete Ildikó, valamint a Pécs csoport kiállítása. A Semmitől az Egyik címmel tekinthetők meg Hámos Gusztáv és Katya Pracske fotói a mai Manóházban. Szeptember 13-a és 15-e között rendezik meg a Kerekdom Fesztivál táján. A Zsidó Kulturális Fesztivál keretében szeptember 15-én Rutka Róbert és barátai Tompos Kátyára emlékeznek Láthatatlan Szépség címmel. Szeptember 17-én pedig a Bálint Ház vendége lesz Jávori Ferenc Fegya, akiről Balogh Gyula írt könyvet. És szeptember 16-án az Ars Sacra Fesztivál keretében a Kultúra Hungarikumai címmel lesz tárogató és cimbalomkoncert a Szent István Bazilikában. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Csete. Ezzel a címmel látható kiállítás a műcsarnokban, ami az építész Csete György és felesége a textilművész Csete Ildikó művészete mellett az 1970 és 76 között működő Pécs csoport munkásságát is bemutatja. A kiállítás kurátora Sulyok Miklós, vele beszélgettem.
Sajnos már egyik művész sem él. Nem olyan túl régen haltak meg Csete György 2016-ban, Csete Ildikó 2018-ban. Viszont van már kellő távolság arra, hogy rálássunk az ő művészetükre, és mi az első akkor, amikor erre az alkotópárosra gondol?
Az elsődleges gondolat az a frissesség, ami minden a kettőjüknek a művészetét jellemzi, tehát, hogy újat tudtak alkotni, de úgy, hogy azt a régi kultúrából vezették le. Csete György is és Csete Ildikó is párhuzamosan dolgozva művészházas párként önállóak tudtak maradni. Sosem másolták egymást, pedig azonos motivumokon is dolgoztak, azonban mindig frissek tudtak lenni, mindig úgy mondjuk ma, hogy modernek tudtak lenni, abban az értelemben, hogy a mai közönséghez mai módon tudták újra gyúrni azt a kultúrát, amely a magyar múlté, de nem csak a magyar, hanem hát ugye az európai múlté is. A kiállítás Csete György és Csete Ildikó mellett a Pécs csoport építészeinek a munkáit is bemutatja. A Pécs csoport volt Csete Györgynek a építész tanítványaiból álló társaság az 1970-es években. Ők 1970-től 77-ig dolgoztak Pécset. Voltak köztük pécsiek is. Nagyobb részük azonban vagy Budapestről, vagy az ország más részéből került oda, és amikor a úgynevezett tulipán vita után feloszlatták őket 1977-ben, akkor szétszéltek az országban. Csete György szentesi származású, Budapesten élő művész volt, Ildikó pedig nyíregyházi származású, de szintén Budapesten élt művész.
Mit jelent ez a tulipán vita?
A tulipán vita 1975-76-ban zajlott a magyar építészeti és kulturális sajtóban. Csetéjék, a Pécs csoport építészei tervezték a paksi atomerőmű lakótelep házait. A tulipán vitát azért nevezték tulipán vitának, mert az épületeken ők megpróbáltak geometrikus, organikus jellegű ornamentikát alkalmazni, amelynek egyes elemei hasonlítottak a tulipán motívumra. És a bírálat az volt, hogy miért tesznek a Parnell épületre tulipánt. Pedig az egésznek a lényege nem a panel tulipánozása volt, hanem másfél lakásalpajzot csináltak. A bírálatok nem csak Magyarországon érték ezt a fajta építészetet, hanem egész Európában. És mindenhol próbálkoztak azzal, hogy valamiképpen a kocka építészetet átalakítsák valami emberibbé, valami olyanná, ami a európai tradicionális építészethez kötődik, és hát Csetéék ezzel a fajta ornamentikával próbálkoztak.
És nem csak ornamentikával, hanem hajlásokkal is. Tulajdonképpen meghajlították a párhuzamos falakat, és egymáshoz konvergáltak a falak, és akkor kubszerű, gömbszerű építmények jöttek létre. Hogyha ránézünk ezekre az épületekre, mondhatnánk azt, hogy organikus épületek. Ma ezt szoktuk gondolni. Ma Kovács Imre is nagyon sokszor eszünkbe jut az ilyen típusú épületekről.
Csete György egyik építészeti alapgondolata a hajlék szóban foglalható össze. Ő azt állította, hogy a hajlék az egy olyan háztípus, ami emberibb, mint a maga korának a modernista kockaházai. A hajlék szó szerinti értelemben a fa hajlításával jön létre. Tehát egy sátor, vagy kúp, vagy kupolaforma félgömb alakul ki. Ez egy szerkezet egyrészt, egy fa szerkezettel megépíthető épület típus, például a Halász-Telki templom ilyen, Csete által 1982-ben tervezett a római katolikus templom, de több egyéb templomot is tervezett ezzel a szerkezettel. Ugyanakkor azonban ez a létrejövő centrális épület, ez lehetővé teszi azt, hogy fölül megnyitva egyetlen felülvilágítóval, mint a római Pantheonban, ugye van az Opeionnak nevezett felső nyílás, csak onnan jön a fény, és azáltal az épület az égiek felé irányítja a figyelmet. Ugye ilyen típusú a Jurta nevű ázsiai lakóház, de Csete megmutatta, hogy ezt lehet csinálni a mai építészetben is.
Ópusztaszeren találunk ilyen jurtákat.
Ja. Igen, ott az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban 12 darab ilyen épület van. Csete a természethez próbálta ezzel közelíteni az embert, mert a építészetének a másik alapgondolata az éppen az volt a hajlék mellett, hogy figyeljünk a természetre, mert a természetből nyerhetünk energiát, a természetből közvetlen értelemben is a napból az energia mellett szellemi energiát is nyerhetünk, és az építészetének az egyik fő üzenete a ma számára ez a bizonyos szoláris építészet lehet, vagyis az, hogy ne tegyük tönkre a természetet, állítsuk meg a ipari természet pusztítást, állítsuk meg a pazarlást, az energia pazarlást, és tekintsünk úgy a nap, illetve más megújuló energiaforrásra, mint amely az embernek a természettel való együttélését kényszeríti ki. Tulajdonképpen az egymásra utaltságot. Persze ezt nem csak Csete mondta, de az építészetében ő próbálta legelőször megvalósítani.
Egy nagyon híres épülete, ami ma is sokak által látogatható, Beremendel a Megbékérés kápolna, nagyon közel a horvát határhoz.
Ezt egy helybeli beremendi civil egyesület rendelte meg, és építette föl. Csete Györgyöt találták meg a helyi plébánoson keresztül, azzal, hogy az 1990-es évek elejé balkáni háborúknak állítsanak emléket, mert abból a faluból sokan estek áldozatul, illetve sokaknak a határ túloldalán élő rokona halt meg ebben a háborúban, tehát ők a halottaiknak kívántak emléket állítani, illetve ezzel a névvel, hogy ezt nem egyszerű emlékkápolnának nevezték, hanem megbékélés helyszínének, ezzel kifejezték a békevágyukat. És Csete György ezt a maga organikus formáival fejezte ki. Itt kivételesen nem hajlított faszerkezetből, hanem betonból tervezte, mert ő a betonépítészetben is jártasolt. Épületének a formái majdnem mindig szobrászi jellegű formák. Centrális forgástest, szimmetrikus, fölfelé nyúló épület. Tehát mindegyik egy-egy szobor is lehetne, és ez a beremendi kápolnai szobor, két tornya van, és egy bimbót formázó épület tömege magának a kápolnának, amely szintén centrális, és fölülről kapja a fényt.
Egy nagyon híres épület a forrásház is.
Igen, az Orfői Forrásház volt az első organikus épülete, bár akkor ő már egy ideje dolgozott, és ipari épületeket tervezett, de ez volt a váltás az ő építészetében, innen számítjuk az ő organikus korszakát.
Van még egyéb nagyon fontos, ma is álló épülete Csete Györgynek, amit érdemes megnéznünk?
Hogyne, a templomait biztosan. Debrecenben van egy református temploma, Kőszegen van egy református temploma, illetve van neki sok kis kápolnája, amelyek átmenetet képeznek a szobor, a torony, a kemence és a sátor között, tehát ilyen különleges organikus formájú épületek, Kiskunmajsán van, Hódmezővásárhelyen van, és több helyütt.
Csete Ildikó, a házastárs és textilművész. Igen. Van egy egészen grandiózus mű, függőn sor egymás mellett, István Intelmei. Igen. Vannak beleszőve.
Szent István intelmei. Csete Ildikó nyomott textil tervezőként indult, és később is textil nyomással dolgozott, tehát nem szőtte a textileket. Szitanyomás, vagy más néven filmnyomás volt ez a technológia, amit ő gyártott egyedül. Tehát ezek nem ipari produktumok, ezek mind egyedi készítmények. Az egyik fő jellemzője az ő művészetének, hogy a magyar nyelvemlékekkel és a magyar múlt motivumaival dolgozik, ezeket újra írja. A Szent István király intelmei 13 nagyméretű textile van ráírva rovásírással, amely monumentális, fölfüggesztett, bejárható installációként működik a kiállításon.
És a tulipán motivum nála is nagyon fontos.
Így van, ők együtt dolgoztak konkrét motivumokon, de párhuzamosan is. Ez a legszebb benne, hogy művészházasperként végig úgy tudták egymás motivumait adni-venni, hogy az csak javára vált mind a kettőjüknek. Az egyik ez a kezdeti tulipán motivum, amelyet Ildikó kezdett el fejleszteni, de Gyurka is át tudta ezt térbe vinni. Ez nagyon fontos, hogy Csete György mindig teret hozott létre, ugye építészként, Ildikó pedig a textilművészetből indulva képzőművészé vált, ahogyan a magyar textilművészetben ez megtörtént egyébként a 70-es, 80-as években sokakkal.
Csete. A kiállítás kurátorát Sulyok Miklóst hallották. Itt mondom el, hogy szeptember 14-én 15 órakor a Műcsarnok előadó terében három tárlat, a harmadik építészeti nemzeti szalon, a Kós 140 és a Csete exkluzív katalógusaiból hármas könyvbemutatót tartanak, ahol a kurátorok és további felkért szerzők a tárlatokat kísérő kiadványokban több szempontból közelítik meg a bemutatott válogatásokat. Az eseményen a köteteket kedvezményesen vásárolhatják meg az érdeklődők. Semmitől az egyig. A mai Manuházban ezzel a címmel mutatkozik be a Hámos Gusztáv Katya Pracske alkotópáros Magyarországon. Tárlatuk középpontjában Hámos Gusztáv áll. Az ő története a korlátoktól való megszabadulásról, a szabadság elvesztéséről és az önfelszabadításért folytatott harcáról szól. A kiállítás kurátora Boros Lili, őt hallják.
Ez a kiállítás elsősorban Hámos Gusztáv szempontjából érdekes, hiszen ő az, aki Magyarországról 1979-ben, akkor még úgy mondtuk, hogy disszidált. Azóta Németországban él, partnere német, és egy ideje 93 óta együtt alkotnak. De itt nagyon sok olyan képet látunk a mai Manuházban, amelyek még akkor születtek, 1975-től datálhatók, amikor ő még Magyarországon élt, és küzdött a szabadság hiányával, mint problémával, és ezt úgy oldotta fel, hogy önmagát fényképezte, önmagát helyezte a középpontba, mert egyébként meg nem tudta középpontba helyezni önmagát más terekben, más felületeken.
Így van, a kiállítás kezdőpontja az tulajdonképpen azok a fotográfiák, amiket Hámos Gusztáv készítette a 70-es évek második felében, tehát a 75-től 79-ig zajló időszakban, és amit említettél, az egy nagyon jellegzetes és nagyon hangsúlyos irány volt a magyar nem hivatalos művészetben, tehát az úgynevezett neovangárd generációnak a művészetében az, hogy mivel a köztéren, a közönség előtt nem lehetett azt megcsinálni és azt megmutatni, amit szerettek volna, ezért visszaszorult mind a művészetnek egyébként a bemutatási módja is a privát térbe. És tulajdonképpen ezzel indít a kiállítás is egy privát térrel, és ebben a privát térben Hámos Gusztáv saját magát fotózza nagyon egyszerű gesztusoknak a közepette. Itt felmerülhet a kérdés, hogy erre miért van szükség, miért kerülhet egyáltalán középpontba az önreprezentáció, saját magunknak az ábrázolása. És ez nyilvánvalóan azért van, hogy megtalálja saját magát és kifejezze, ahhoz a hivatalos reprezentációs stratégiákkal szembe kell menni, és akkor mit lehet csinálni a saját testünket? Fényképezzünk különböző nagyon hétköznapi, banális helyzetek közepette.
Ma már érdekes, ez nem tűnik annyira idegennek, hiszen a szelfizés korában élünk, és ezt már mindenki csinálja. Akkor valószínűleg sokkal nehezebb lehetett megoldani, hiszen önportrék készültek, de a fényképező fényképezőgép az valahol máshol állt. Be kellett állítani az időket, az expozíciót. Nem volt ez olyan egyszerű akkoriban.
Így van, természetesen, tehát a szelfik világában most egyáltalán nem, és tűnnek idegennek ezek a fotók, méghozzá azért sem, mert ugye napjaink vizualitásában is nagyon nagy hatása van, és nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen digitális képet alakítunk ki saját magunkról. Az nem ugyanaz, mint amik mi vagyunk. Tehát ez a kiállítás is a reprezentációról, az ábrázolásról, a vizuális érzékelés percepciónak a mienségéről szól. Átvitt értelemben természetesen itt szeretném kiemelni azt a sorozatot, amit egy tablóban van tulajdonképpen installálva, ez az Átváltozás, vintage fotók, tehát a képkészülése idejében előhívott és nagyított fotó, ami a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből kölcsönöztünk, és ennek az Átváltozásnak a készítési körülményei, ahogyan említetted, ugye vannak önportrék. Na most ezt az Átváltozást, ezt nem ő készítette magáról a fotókat, hanem egy fotószessiont hozott létre, meghívott jelenlévők voltak, és egy tükröt állított saját maga és a jelenlévők közé, a tükrön pedig lekaparta a foncsort, elé állította a fényképezőgépet, és a jelenlévők ezen a kis átlátszó részen rögzítették a látványt, és ez tulajdonképpen maga a mű, ahogy a nő férfiból, úgymond nővé átalakult, tehát átmaszkírozza a saját magát, ugye itt is az identitásnak, és aznek a személyes privát térnek a kérdésével szembesülünk.
Az önportrék mellett vannak egészen más típusú képek, sőt filmek, amelyek ezt a szabadság tematikát egészen más szempontból járják körül, a szabadság hiánya szempontjából, hogy milyen volt a 70-es évek második felének Magyarországa. De az is érdekes, mivel Nyugat-Berlinbe diszidált, hogy mi van a fal túlsó oldalán, mi van Kelet-Berlinben, mi van Kelet-Németországban, és partnernőjével együtt készít már egy csomó alkotás.
Amit említettél, azt ők fotófilmnek nevezik. A fotófilm alatt azt érték, hogy fotografikus állóképekből áll a film, tehát gyakorlatilag azok a fotók, amik egyébként papírformában is ki vannak állítva a kiállításon, egy részük, azokat egymás mögé vágják. És ezek a fotók leginkább városképet mutatnak, de nem kizárólag városképekről van szó. Csoportokban rendeződnek, és fiktív városokról van szó. Tehát például Josifovna, Sztálin lánya volt, és innen nevezték el ezt a várost. Fiktív, általuk kitalált városokba rendezik bele ezeket a Gusztáv által készített fotókat, és ezek közös alkotások. Tehát Katya Prácskéval közösen válogatják Gusztáv fotográfiáit, szerkesztik, és nagyon fontos, hogy hangzóanyaga is van ezeknek a fotófilmeknek, ami költői igényű szövegekkel kapcsolódik össze, ezeket is ők írják, illetve énekhanggal, városzajokkal és azoknak az egybekomponálásából áll tulajdonképpen ez a fotófilm. Miről is van szó? A mozifilmet összetevőire bontják, dekonstruálják azért, hogy a mozgókép érzékeléséről gondolkodjanak. Ugyanis az emberi szem a mozgást, az egyes fázisokat nem tudja kellőképpen érzékelni. Tehát amit a moziban látunk, azt mozgóképként érzékeljük, és az egyes mozgás fázisokat nem tudjuk lebontani. Mi tudja ezt megörökíteni? A fénykép.
Meddig látható ez a kiállítás itt a mai Manóházban?
Október 6-ig van nyitva, és számos szakmai programmal is készülünk, művészek tárlatvezetésével, kurátori tárlatvezetéssel, és meghívott szakértők, művészettörténészeknek a tárlatvezetésével segít közelebb jutni a múlt világába, jelen mozgókép, fotó, állókép viszonyainak kutatásába a kiállítás.
Semmitől az egyik. A mai Manóházban látható kiállításról a kurátort, Boros Lirit hallották. Yeah. A Kerekdom Fesztivál szeptember 13-a és 15-e között az idén már 9. alkalommal várja a vendégeket tájára. A Művészetek Völgyének a csapata szervezi ezt az összművészeti programsorozatot is, így Oszkó Jakab Natália fesztiváligazgatót az idén már másodszor kérdeztem a Balaton felvidéki programok után, most a Tokaj hegyaljaiakról.
Ugye ez a kistesója a Művészetek Völgye Fesztiválnak, úgyhogy itt is egy forrongó összművészeti programot láthatunk. Velünk tart az Au Revoir, Carson Coma, Anand Barbis, Punani Massive, Magna Cum Laude, de lesz egy színdarabunk is az Altszintér, a Mirandolina, de Szinetár Dórának és Pokorniliának is lesz saját estje. Fellép egyébként a Miskolci szimfonikusok is, és több mint 20 helyszínen lehet meglátogatni borászatokat, fantasztikus borokat lehet kóstolni, aktív programokon vehetünk részt, e-bike túrákon, vagy pedig az Akteleki Nemzeti Park kalauzolásában fedezhetjük föl a dombokat és hegyeket a környékben. Dűlőtúráink is vannak, és történeti sétáink, sőt, egy igazi aktív bányát is meglátogathatunk, a Kolasz bánya telepét, és ott egyébként a kőzetekről lehet behatóbban értesülni, és lehet, hogy egyébként így még jobban megérteni azt, hogy az a terroir, ahonnan az a fantasztikus szőlőt tőke kinő, és ezek a fantasztikus borok, mint például a szűcspincészet, vagy a szólópincészet borai származnak, valóban hogy is néz ki egyébként mélységeiben és rétegeiben.
Látsz érdemi különbséget a Művészetek Völgye, tehát a Kapolcs, a Balaton felvidék környéke, illetve az Empényi táj között, akkor, amikor rendezitek a fesztivált?
Természetesen ez két teljesen különböző táj, különböző hagyományokkal. Úgyhogy nagyon fontos számunkra, hogy azt lássák a látogatóink, hogy tája egyébként milyen történelmi hely, hiszen valamikor ez egy ilyen 5-6 ezer fős település volt, egy igazi nagy kávéháza működik most is a Barka Hotelben. Kossuthot itt keresztelték, Rákóczit itt tanították francia és angol kisasszonyokkal. Mikszát errefelé írta a különös házasságot, és Vörös Sándor pszichéje is ugye a mű szerint tájai volt. Úgyhogy ez egy olyan megismételhetetlen történelmű helyszín, és egy borvidék, egy olyan kiemelt hely, ami szerintem összehasonlíthatatlan az ország többi tájával. És egyébként még egy érdekesség, szeretnénk azt kiemelni, hogy sokkal közelebb van, mint gondolnánk, hiszen, hogyha valaki a fővárosból vág neki tájának, ugyanannyi idő alatt tud odaérni, mint mondjuk a Balatonhoz. Itt is van egy fesztiválbuszjárat, több települést is érint, úgyhogy azokon is szét lehet nézni. Minden információ a www.kerekdomfest.hu oldalon fent van, akár segítünk szállást is keresni, de a jegyek, illetve programok tekintetében is ott lehet tájékozódni.
Az e hétvégén táján zajló Kerekdom Fesztiválról az igazgatót, Oszkó Jakab Natáliát hallották. szeptember 8-án kezdődött és szeptember 18-áig tart a 26. zsidó kulturális fesztivál. Ennek keretében szeptember 15-én a nagy érdeklődésre tekintettel ráadás előadás is lesz a Láthatatlan Szépség című műsorból, amit Rutka Róbert és barátai, Falusi Marjan, Fűr Anikó és Grecsó Krisztián Tompos Kátya emlékére tartanak a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában. Rutka Róbertet kérdeztem.
Készült egy anyag is, mert én is írtam dalokat a Hitről. Erről szól az egész, az a Láthatatlan Szépség, ami még felvételre se került. És akkor felmerült, hogy mi lenne, hogy megcsinálnak itt a fesztivál keretében. De lesznek Kátya dalok megidézve, de azok a versek én is, amit önkéntelen erről írtam, meg a küzdés vagy a Hitről szól. Most nem tudtam máshol írni, valahogy részese volt az egésznek, és amit Kátyának is elküldtem, és mondta, hogy talán neki kellene énekelni, de ne énekelj ilyesmit, mert te meggyógyulsz. Gondoltam ezt akkor.
Érzem rajtad minden egyes megszólalásodban, hogy mennyire megviselt téged Kátya halála. Persze mindannyiunkat, de te nagyon-nagyon közeli munkatársa voltál, és nyilván az ő csodálatos személyisége sokkal jobban hiányzik számodra. Nekem is, aki interjút csináltam velem, a Centrál Színházban voltak az utolsó alakításai. Annak kapcsán beszélgettünk, tehát csodálatosan énekelt. Számára az ének is, mint a fontosabb lett volna, mint a színészet.
Talán pont ebben rejlett a Kátya ereje, sok színű volt. És nem tudta eldönteni ő maga se, hogy mennyire színész és mennyire énekes. Később talán azt gondolta, hogy sokkal előrébb tarthatna, azt mondani, csak az énekre fókuszált. De azzal, hogy felment a színpadba, és hogy megnézzük az előadását, ahogy énekelt, és a színpadi jelenlét, amit nem lehet tanítani, az meg lehet, hogy a színészetnek köszönhető. Tehát a kettő ötvözete emelte öt olyan képességekre, amilyen mindenkit le tudott nyűgözni. És az, hogy ennyi nyelven beszélt, tehát hogy a orosz, magyar mellett, angol, francia, és hogy kellett, akkor még belenyúlt pár nyelvbe. És az művészet érdekében bármi, hogy nagyon maximalista volt, elképesztő képességei voltak, és ezt színpadon nagyon kevesen tudták megcsinálni, ezt a varázslatot, amit meg tudott teremteni.
Láthatatlan Szépség. Szeptember 15-én lesz az est Tompos Kátya emlékére. Rutka Róbertet hallották. És most hallgassuk Tompos Kátyát.
Mondta, mit viszel magadon, vigyed örömmel, ne haragod. Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz. A nagyfőnök fentről az megrendez, a végén majd ő dönt, hogy tetszette. S ha úgy érzi, jól játszol, megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészgalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, formáld a darabot a szavakkal. A díszlet az maradjon itt, minden más az befér. Az életem adnám, ha te kéred, mosolyt egy zsákkal, hát ígérd meg. Itt hagyod bánatod, orrot lúgatni nem ér. Ha ez az első, vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, hagyd itt az egót egy adaggal. A karmád a karmával megkarcol, bánhatod még. Mert élet fogytig az ítélet, a színpadon állni, amíg élek. A végén, ha szeretsz, az öltözönbe kísérsz. Ha ez az első, vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, én játszanék tovább. Kalap, ha a színpadról meglátom Istent, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem marad, mert itt van a színpad és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad.
Szeptember 17-én szintén a Zsidó Kulturális Fesztivál rendezvényeként könyvbemutató lesz a Bálintházban. Balogh Gyula újságíró faggatta Jávori Ferenc Fegyát, a Budapest Klezmer Band alapítóját az életéről, s a Rózsavölgyi Kiadó jóvoltából már kapható is a kötet, melynek címe Fegya, a klezmer varázsa. Balogh Gyulával beszélgettem.
Nagyon sokunkkal megesett ez, hogy kapcsolatba kerültünk Fegyával egy-egy koncertje kapcsán, egy-egy jubileum kapcsán, egy-egy bemutatója kapcsán, de hogy könyvet, méghozzá riportkönyvet írunk róla, ez neked sikerült. És hogyan?
Nem az én ötletem volt. Kocsis András Sándor, aki a Kossuth kiadónak volt sokáig a vezetője, ő keresett meg, időközben ő alapított egy saját kiadót, és sokáig azt terveztük, hogy nála jelenik meg ez a könyv. Ő jó barátságban Fegyával, többször beszélgetett vele nyilvánosan is, és abban csábított, hogy nagyon jó történetei vannak Fegyának, és tényleg jó történetei vannak. Tehát ő keresett meg, nála jelent meg, a Kossuth kiadónál jelent meg 2014 a Jordán Tamásról szóló kötetem, az volt az első ilyen jellegű, és ez most a második.
Aztán mégsem Kocsis András Sándor jelentette meg, hanem a Rózsavölgyi és társa.
Anyagi gondok miatt András azt mondta, hogy ettől elállna, és akkor kerestünk más lehetőséget, és az első szóra Korosi Tamásék, illetve Zimányi Zsófiék fölkarolták ezt a kezdeményezést, és végül a Rózsavölgyi kiadó jelentette meg. 2 év tartott, amíg elkészült. Az első találkozásunk az a Hazám díjátadásán volt az Andrásnál, András kertjében. Az egyik díjazott a Fegya volt. Ott beszélgettünk először, aztán elmentünk Szentendrére, ott hosszabban kávéztunk, és akkor dőlt el, hogy akkor megpróbáljuk ezt megcsinálni. Ismertem én a Fegyát, én elsősorban színházról írok, vagy utóbbi 5-10 évben, és a színházi munkáit elsősorban azokat ismertem. Egy kicsit tartottam attól, hogy akkor egy zenész szerén hogy tudok beszélgetni, vagy kijön egy kötet belőle. Elég hamar kiderült, hogy van ebben lehetőség. A Fészek klubba kezdtünk el beszélgetni, mert ott alakult meg a zenekar 1990-ben, és ott is maradtunk nagyon sokáig. Aztán a Fészekkel is egyre nagyobb probléma lett, és áttelepültünk Fegyának a Tátra utcai lakásába, és akkor a befejező beszélgetések ott történtek. Legalább 20-25 alkalommal ültünk le. Vannak benne vendéginterjú is. Itt a zenekari tagok szólalnak meg mindenki. A zenekar hangmérnöke, Kis János, a Győri Balett volt igazgatója. Purimot csinálták együtt, a Győri Balett és a Budapest Klezmer Band. Róla Jánossal egy posztumusz interjú sajnos, a Liszt Ferenc Kamara zenekar volt művészeti vezetőjével, ők is dolgoztak, a Klezmer Suite-et együtt csinálták. Az énekesnők közül Ilényi Katica, ugye, aki hegedült is, és 7 évig a zenekar oszlopos tagja volt. Sikerült egy számomra mély beszélgetést folytatni. Ők egy ideig szüneteltették a kapcsolatot, és az utóbbi időben viszont már újra lépnek fel együtt. Tehát a Luhány utca zsinagógában is tavaly a Zsidó Fesztiválon az egyik vendég Ilényi Katica volt. Bíró Eszter és Szinetár Dóra is adott egy-egy interjút. Az utolsó interjú az pedig Marikával, az egyik unokatestvérrel készült. A családdal Tel Avivban jönnek, tehát Munkácsról Tel Avivba mentek. Kitört tavaly októberben Izraelbe a háború, és az unokák annyira féltek, hogy Budapestre jöttek. A család, az egyik unokatestvér néhány napra befogadta őket, és ott készült egy szintén elég mély interjú. Több mint 80 fotó került be a kötetbe. Az utolsó kép pedig Izraelbe találkoztak most tavasszal Fegya és Marika. Tehát az az utolsó kép, hogy újra sikerült Izraelbe közös fotót készíteni.
Azért nagyon fontos Fegyáról tudni, hogy Kárpátaljáról érkezett át a család, egész konkrétan Munkácsról. Mikor történt ez meg?
70-es években jöttek át, ő Munkácson járt, óvodában van egy óvodáskori kép, és iskolában, aztán jöttek a zeneiskolák, ez már az egyik Ungváron volt, és aztán 76-ban jöttek át, Fegye először a Budapesti Operett Színház zenekarába került, ahogy ő mondta, hogy a zenekari árokba és nagyon nagy vágya volt, hogy a zenekarjárokból a színpadra kerüljön, tehát egy szinttel feljebb, és ez is motiválta, vagy inspirálta, hogy létrehozza a Budapest Klezmer Bandet, 1990-ben alakult, és hát egy óriási sikertörténet, bejárták a világot, rengeteget turnéztak, koncerteztek, volt egy ilyen aranykor, amikor tényleg nagyon sokat utaztak, és nagyon keresett zenekar volt, és aztán megjöttek sorba a színházi munkák, óriási népszerűséget jelentett számukra, amikor a Madár Színház színpadán a tetőre felmentek, vagyis hogy a Hegedűs háztetőn klezmeresített változatában élőben játszottak több mint 200-szor. Tebje szegény Dunai Tamással nem sikerült már interjút készíteni, megbeszéltük, de elment közülünk, van rá a könyvben emlékezés, mind a ketten írtunk egy-egy nekrológszerűt, ugye Huszti Péterre fölváltva játszották Tebjét a Madár Színházban, és később is volt egy két személyes ilyen ogyesztai zsidó dalok estjük, abban Tamás és Sonfegya járták a világot, nagyon sok helyen fölléptek. Valamitől a gyász végigkísérte ennek a könyvnek az elkészülését. Sorba vesztettük el Dunai Tamást, először Róla Jánost, és hát nemrég Tompos Kátyát, akivel szintén dolgoztak együtt. A nyelv is összekötötte Fegyát Kátyával, mert nagyon jól beszélnek mind a ketten oroszul, sőt a próbák alatt tehát oroszul beszélgettek. És az egyik legjobb barátja Tomi, aki Izraelben él, van egy közös kép a kötetben, és a nyomdába adás pillanatában hívott fel Fegye, hogy ez történt, akkor már nem hívtuk vissza a könyvet, a könyvbemutatón külön beszélgettünk a Rózsa Völgyi Szalomban erről az esetről is. Az nagyon megrázó volt, mert Fegye az zongorázott, és mindegyik alkotótársra emlékezve egy-egy motívumot játszott azokból a szerzeményekből, ahol együtt dolgoztunk.
Az egyértelmű a Budapest Klezmer Bandből és azokból a darabokból, amik megszülettek Fegyától, hogy a zsidóság kérdése rendkívül fontos, de számára mennyire fontos az, hogy ő zsidó identitású, vagy mennyire fontos az, hogy egyébként Kárpátalján született. Van-e ezeknek a körülményeknek a művészeten túl is meghatározó jelentősége az ő életében?
Én is kíváncsi voltam, és elég sokat beszélgettünk erről. Az első szava ezekre a kérdésekre mindig az volt, hogy család. Van is egy ilyen fejezet cím, hogy családi védőernyő, szeretetoázis. Tehát számára nem is feltétlenül a zsidóság, hanem a család jelentette azt a támaszt, vagy azt a védőernyőt. Ő mindig elmeséli, hogy az édesanyja testvéreivel megmenekült Auschwitzből, édesapja hazatért a Donkanyarból, és akkor 9 hónapra első zsidó gyerekként munkácson megszületett ő. Sokat beszélgettünk arról, hogy mit mondtak a szülők a történelmi előzményekről, és azt mesélte Fegye, hogy mindig adagolvadt, és nagyon természetes módon. A zsidóság Fegye számára egy ilyen természetes állapot, vagy egy ilyen fölvállalt identitás, de soha nem tűzte ki a mellére, hiába zsidó hangszeres népzene, ugye a klezmer, ott se ez volt elsősorban a motiváció, hogy zsidó zene legyen, hanem beleszeretett a klezmerbe, és akkor innen indult. Tehát elsősorban szakmai motiváció volt. A politikától igyekeztek távol maradni, pártrendezvényeken nem léptek föl. Tehát ez egy nagyon természetes dolog volt a számára. Tehát, hogy ő munkácsi zsidó, de körülbelül ennyi.
A kérdésnek a másik fele az volt, hogy mennyire fontos neki az, hogy munkácson született. Tehát az identitásának mennyire része az, hogy ő egyébként Kárpátaljáról jött át.
Munkácsról is sokat beszélgettünk, az egyik első fotó egy régi munkácsi kép. Az első kérdés is igen az, hogy mikor voltál legutóbb munkácson, és azt mondja, hogy 6-7 évvel ezelőtt a zenekarral egy koncertünk volt munkácson, és megmondom őszintén, amikor átmentünk a határon, eléggé dobogott a szívem, aztán megérkeztünk a városba, és újra megérintett az utcák, a fák össze nem tévesztető hangulata, meg persze az ominózus kerthelyiségé, ahol a Galambosi Gyula zenekar játszott, akinek nagy szerepe van az életemben. Munkács mindig visszatért a beszélgetéseinknél, viszont nem került túlsúlyba, tehát inkább arról beszélgettünk, hogy a család különböző tagjai hová mentek a világba, tehát hogy mindenki eljött Munkácsról, tehát most nincs sokon.
Tehát egy jó nagy batyóval érkezett fel. fegya. És aztán itt pedig egy fantasztikus karriert valósított meg a Budapest Klezmer Band élén, és az egyéb tevékenységeivel, de mégis a Budapest Klezmer Band, amelyik hát a leglátványosabban fontos, és mindenki számára evidens, hogy mit jelent az, hogy Jávori Ferenc fegya, és az ő fantasztikus csapata. Tehát ez egy nagyon szép életmű, amit ő felépített. Ha jól számolom, akkor most már 78 éves. Mire jutottatok így a végén? Mik a tervei még fegyának?
Beszélgettünk az elmúlásról, beszélgettünk a zenekar jövőjéről. Van is egy ilyen kötet cím, remélem jól mondom a zenekarnak a nevét, hogy miért ne lehetnénk a Budapest Buena Vista Social Club. Ugye egy világhírű zenekar, akik nagyon idősen is színpadra léptek. Három alapító tag van jelenleg a zenekarban. Fegyen kívül Nagy Anna, aki a harmonikás, és Kohán István a klarinétos, és az ő beszélgetésüknél is a jövő szóba került. Mindenki azt mondta, hogy ezen nem görcsölnek, majd lesz, ami lesz, de amíg lehet, ebben a felállásban szeretnének tovább menni. Fegya erről nem nagyon nyilatkozott, hogy ő valakinek átadná a stafétát. Nyilván, hogyha valami miatt erre sor kerül, akkor sor fog kerülni, tehát hogy nyilván meg fogják oldani. Nagyon bölcs, én írtam is valahol, hogy nagyon sokat tanultam tőle, és főleg a bölcsességét, vagy a szabadságát, és a figyelmét. Mindenki arról beszél, akikkel beszéltem, hogy a zenekar olyan, mint egy család. Fegyának szerintem ez a egyik fő titka, hogy azt, amit ő a szüleitől kapott munkácsról, azt tovább tudta vinni, és a mai napig ezt élően ápolja. Barit Imre, említsük meg a szerkesztőjét a könyvnek, a Rózsavölgyi Kiadó egyik szerkesztője, és ő írja ezt a kötet hátoldalán, hogy fegyának két családja van, a vér szerint és a választott, vagyis a zenekar. A kötetből kiderül, hogy mindkettővel szeretet és tiszteletteljes a kapcsolata.
Fegya a klezmer varázsa. A Rózsavölgyi Kiadó gondozásában megjelent könyvnek a Zsidó Kulturális Fesztivál keretében a Bálint Házban lesz zenés bemutatója szeptember 17-én. A könyv írójával, Balogh Gyulával beszélgettem, és most pedig szóljon a Budapest Klezmer Band. Szeptember 16-án a 18. Ars Sacra Fesztivál keretében különleges koncertre invitálják a hangversenykedvelő közönséget a Hungarikum hangszereink legkiválóbb magyarországi képviselői, Erdő Zoltán tárogatóművész, valamint Lisztes Jenő cimbalomművész. A reform tárogató születésének 125. évfordulóját megünnepelve, Erdő Zoltán két éve már zsúfolásig megtöltötte a Szent István Bazilika nézőterét. A teltházas koncert emelkedett hangulatban és álló vastapssal végződött. Most ismét erre vállalkoznak a szervezők, számos újdonsággal megfűszerezve az est zenei repertoárját. A koncert során a Kuruc Romantika és a Rákóczi dallamkör több száz éves melódiái hangoznak fel az Anima Muzicé kamarazenekar közreműködésével, de felcsendülnek a 100 évvel ezelőtt élt tárogató művészek legismertebb dallamai is. A folytatásban Weiner Leo divertimentójából következik két tétel, majd elérkezünk az est igazi kuriózumához, egy ősbemutatóhoz. Ott Rezső zeneszerző ez alkalomra írt koncertó tárogatóra, cimbalomra és kamarazenekarra című művét mutatják be a művészek. Az újdonsült mű ötlete 2023-ban fogalmazódott meg Erdő Zoltán fejében, amikor is a türingiai filharmonikusok meghívására ő mutathatta be a világ első tárogató versenyét, 57 év elteltével annak születése után. Ez a megkésett ősbemutató inspirálta a művészt további születendő zenekari művek bemutatására. Az Erdélyi Magyar Örökség díjjal kitüntetett tárogató művész a családi örökségével, a nagyapjától örökölt 120 éves rózsafa tárogatóval járja a nagyvilágot. A hangszer még a Magyar Királyság idejében készült az első magyar hangszergyárban, és 1940-ben került a családja tulajdonába. Tárogató művésznek lenni nem kis felelősség, mondja Erdő Zoltán. Ez magában hordozza a zenei és történelmi ismeretek legmagasabb és legkifinomultabb elvárásait. A Kultúra Hungarikumai című szeptember 16-ai Szent István Bazilika beli koncert ingyenes, mindenkit várnak szeretettel a szervezők. A mai merítés végén Erdő Zoltán játszik tárogaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmat.